Vásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Az Összhang egyik előző műsorában vendégünkkel arról beszéltünk a hallgatóknak, hogy mit jelent a kisebbségi jogok fogalma és milyen jogok tartoznak ebbe a kategóriába. Továbbá megtudtuk azt is, hogy a kisebbségi jogok védelme érdekében melyik országokban működnek jól a létrehozott rendszerek, és hogy milyen példák vannak a sikeres kisebbségi integrációra. Azonban még arra is választ kaptunk, hogy melyik térségekben sérülnek a leggyakrabban a kisebbségi jogok, és hogy miért. Témánk: milyen irányba tart a kisebbségi jogok fejlődése globálisan? Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Ábrán Zoltán professzort. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Sok szeretettel köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, a beszélgetőtársamat is, és ahogy szokás, hát boldog új évet kívánok mindenkinek, ahogy mi felénk magyar ember vagy székely ember is mondja, borbuzát, békességet, úgyhogy legyen meg a mindennapi ételital, de legyen meg a békesség is, ami azt hiszem, hogy ebben a közelünkben is háborúval teletűzdelt világban felülértékelődött manapság. És amiről beszélünk, és ami motto is tulajdonképpen Tamás Áronnak az az ismert idézete, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, vagy másképpen is megfogalmazhatnánk ezt a gondolatot, hogy a világ van azért, hogy otthon érezzük az otthonunkban, ahol születtünk, akár szülőföldünkön magunkat, és hát végül is ennek az összhangjáról beszélünk az Összhang nevű műsorban, és pedig hát arról, hogy igen, egy kisebbségnek, egy számbeli akár kisebbségnek legyen meg az az élettere, hogy jól érezze, otthon érezze magát a világban. Hát voltak éppen ez a gyakorlata a kisebbségi jogok gyakorlásának.
Professzor úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetésünket, javasoljuk, hogy pár mondatban, pár gondolat erejéig foglaljuk össze az elhangzottakat, így hát tartsunk egy emlékeztetőt.
Valóban decemberben erről beszélgettünk, és hát nyilván a téma az igen tág, és akár sorozatot is lehetne indítani, de hát legalább egy két részes beszélgetésre kerül itt a rádióban sor. A legutóbb ugye kiindultunk a kisebbségi jogok fogalmából, arról a tényből, hogy fontos megőrizni egy bármely kisebbség azonosságtudatát, esély egyenlőséget adni a számára, és hát itt nyilván tág a kínálat, hiszen beszélünk is úgy etnikai, mint vallási, vagy nyelvi, sőt faji, sok esetben kulturális, és hát leginkább magunkra is értve nemzeti kisebbségről, nemzetiségről, így mi magunk, mint erdélyi magyarok, ugye a saját optikánkon látjuk a világot. És hát nyilván a manapság az Egyesült Nemzetek Szövetségétől az egyes országok alkotmányáig, vagy épp az Európai Uniónak is vannak olyan okmányai, amelyek szavatolják ezeket a kisebbségi jogokat, és hát elhangzottak hát különböző példák is, hiszen saját tapasztalataimból merítve ezzel tudok néhány példa felsorakoztatásával is talán szemléltetni. Ismert amúgy pozitív példák, például a svájci modell, ahol ugye négy nyelv van és népszavazások is zajlanak, vagy éppen a Dél-Tirol, amely egy német nyelvű többségi lakossággal rendelkező észak-olaszországi terület, és hát ahol elvárt a szakemberek, így akár az orvosok részéről is, hogy beszéljenek az ott lakók nyelvén, de hát a Aland-szigetek, vagy ha nem menjünk messzire, szlovén példát is adtam, de hát beszéltünk negatívumokról is. Nemrég volt egy műsor a Törökországban egykor élő örmények, vagy jelenlegi kurd közösségnek a jogtalansága bizonyos értelemben, tehát hiányosságok a jogok biztosítása terén, tehát vagy akár arról is beszélhetünk, hogy van egy igen jelentős világvallás, ugye, a buddhista vallás és annak a vezetője Tibetből előzettetett, hiszen nem biztosítottak beleértve vallási megnyilatkozások jogok sem, meg egyebek, tehát számos ilyen példát adhatunk, és hát nyilván a múltkor is érintettük, és gondolom a mai beszélgetés során is a mi sajátos helyzetünket itt Romániában, Erdélyben, akár magyarokként, hiszen hát átéltünk egy diktatórikus rendszert is, most egy olyan demokráciát, amelyben azért sok esetben az elmélet és a gyakorlat azért még mindig nincsen teljes mértékben összhangban, úgyhogy nyilván, amint a mai cím is tükrözi, hogy van tennivaló a kisebbségi jogok területén, amikor az irányvonalat követjük.
Folytatva a mai témánkat, a mai összhangot, beszéljünk arról, professzor úr, hogy melyek a legnagyobb kihívások, amelyekkel a kisebbségi csoportok szembesülnek a világ különböző részein.
Most nyilván én néhány adalékot, nem elemzést tudok nyújtani, de itt legalább két fontosabb dologra utalnék. Hát az egyik a népesedési, a demográfiai kérdés, hiszen ha már amúgy is egy bizonyos kisebbségről, mondom klasszikusan nemzeti kisebbségről, de egyéb kisebbségeket is említettük, beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy számarányában eleve egy kisebb létszám a többséghez képest, és amennyiben a népesedés is kedvezőtlen, akkor nyilván a perspektívák, a kilátások is jobban beszűkülnek, tehát a mi számunkra is itt Erdélyben ez egy létkérdés, hogy itthon maradni, gyereket szülni, megfelelő demográfiai mutatókat biztosítani. Hát sajnos jól tudjuk, hogy a legutóbbi népszámlálás még az 1 millió erdély magyar fölött húzta meg a vonalat, de hát az irányvonalon jó lenne változtatni. De ugyanakkor utalhatok egy másik folyamatra is, amely éppen a fejlődésnek következménye, liberalista, szekularizált, globalizált világnak, ahol jól nem téma az, hogy milyen sajátos jegyeket őriz ez egy közösség, és nyilván egy ilyen helyzetben az identitás vesztés sokszor annak az igényének a csökkenése az is jellemző lehet, tehát sokszor a jólét is veszélyezteti, és ezt is tapasztalhatjuk egy közösségnek, akár a kisebbségnek az életterét. Sokszor éppen, hogy egy közös ellenségkép, vagy egy összefogás, akár egy rosszabb helyzetben erősítheti a kisebbség helyzetét.
Hogyan befolyásolják a politikai rezsimek a kisebbségek jogainak helyzetét? Van-e erre esetleg példája is?
Hát nyilván kiindulhatunk akár a mi saját példánkból, hiszen most volt 35 éves évfordulója a romániai rendszerváltásnak, és hát igaz, hogy ma már a lakosságnak, Románia lakosságának csak egy szűk fele lének van élménye, saját élménye a régi korszakból, a Ceausescu diktatúrából. Több mint fele vagy nem élt, vagy gyerekként nem rendelkezik élményekkel, de azért jól tudjuk, hogy nem is olyan régen, 40 éve minket magyarul beszélő román dolgozóknak vagy állampolgároknak tartott az állam. Úgyhogy mi átéltük a kisebbségi jogainknak a fokozott beszűkülését egyre inkább. A 80-as években ez kicsúcsosodott. De hát ha más ilyen rezsimről beszélünk, és már említettem példát, nyilván teljesség igénye nélkül, hiszen nagyon sok példát adhatnánk, a törökországi példa is, ahol saját magam egy Erasmus ösztöndíj kapcsán ott járhattam, és tapasztalhattam, hogy az ott élő, amúgy többségben levő kurd közösségnek, tehát kisebbségnek Törökország területére vonatkoztatva, de többségnek a kelet-anatóliai régióban gyakorlatilag szinte semmi joga nincsen. Tehát számos ilyen példát adhatunk, és hát nyilván a tét, a kérdés az, hogy ha eltelnek akár évtizedek, évszázadok, akkor vajon a demográfiai mutatók is vajon milyen irányba tolódnak el, és nem biztos, hogy éppen a többség maradt többség, és tartja a számarányát, lehet, hogy egy kisebbség akár felül tud kerekedni, vagy meg tudja erősíteni önmagát.
Hogyan járulhat hozzá egy társadalom a kisebbségek integrációjához, anélkül, hogy azok elveszítenék a kulturális identitásukat?
Hát van egy kult szó, amit egyesek kevésbé szeretnek, és pedig ez a kult szó az autonómia, ugye az önrendelkezés fogalma, és ezt nem kell semmiképpen sem félremagyarázni, sőt most, amikor hát ugye éppen a tegnapi nap dátum szerint, azaz január 7-én volt a mádifalvi veszedelemre való, szikulicidumra való megemlékezés, ugye, és itt a székely önrendelkezésre is ilyen értelemben gondolunk, a székely szabadságra, kifejezésre, tehát mindenképpen fontos az autonómia, fontos az, hogy egy közösség, egy kisebbség önmagát úgy tudja meghatározni, szabad mozgástere legyen, hogy ezáltal olyan szerveződéseket, működéseket hozzon, tehát intézményekre gondolok, vagy azok működésére többek között, hogy jól érezze magát ott, ahol él, és amennyiben ő jól érzi magát, és ott is marad, ezáltal hasznos polgára lesz nem csak a régiónak, ahol él, hanem az egész országnak. Úgyhogy én mindenképpen ezt kihangsúlyoznám, bár sokan nem szeretik ezt a kifejezést, de az önrendelkezés, az autonómia az alapvető. Annak különböző formái nyilván.
Következzen akkor a témaadó kérdésünk, hogy milyen irányba tart a kisebbségi jogok fejlődése globálisan?
Hát nyilván, ha nagyon globálisan nézem, akkor ez igencsak vegyes, hiszen van, ahol előre halad. Például Svájc területén még ma is, vagy nem olyan rég voltak olyan lokáli szavazások, hogy bizonyos kisebb területen esetleg máshova szeretnének tartozni az ott élő más kantonba polgárok. Van, ahol stagnál egy helyben, van esetleg átrendeződik, van, ahol sajnos akár visszafejlődik is, nyilván, hogyha én most világszinten nézem a kérdést, sajnos ezt ki kell jelentenünk, hogy nagyon sok konfliktus van a nagyvilágban. Állítólag körülbelül 60-70 helyen bizonyos háborús konfliktusok is vannak. Itt kettőt nagyot ismerünk, amely minket is érint, ugye az ukrajnai, illetve a közel-keleti háborús helyzet, és ezek ellen konfliktusok hátterében nagyon gyakran sajnos éppen a többség és kisebbség közötti nem megfelelő viszony áll, illetve a többség hatalmának gyakorlása, a kisebbségi jogok meg nem adása sok esetben, tehát remélni tudjuk, hogy azért ez a fejlődés, ez és a demokráciának ilyen értelemben a kiteljesedése azért érinteni fogja a világ nagyobb hányadát is. Sajnos az én tapasztalatom szerint viszont elmondhatom, hogy bizonyos értelemben maga a világ tart egyfajta természetellenes irányba, amikor számos értékrend megváltozott, természetellenesség, ugye, akár keresztény ellenességet is tapasztalhatunk, egy másik kisebbségi probléma, a vallási kisebbség, ugye. Tehát én azt hiszem, hogy ezen is, ezen az irányvonalon talán kellene változtatni, és egy természetesebb irányvonalat, és egészségesebb irányvonalat felvenni, és még egyszer ha a kisebbség megkapja jogait, akkor szeretettel boldogan él, és hasznára válik a társadalomnak, és maga a társadalom, az ország, a jólét, az fog fejlődni, előre haladni.
Köztudott, hogy oktatással, vagy oktatással is foglalkozik. Professzor úr, milyen szerepet játszik akkor az oktatás a kisebbségek társadalmi elfogadásában?
Hát mi jól ismerjük a Reményik Sándornak a templom és iskola szimbólumát, ugye, hogy kisebbségi létben, és hát nyilván az ő korában a két világháború között milyen szerepe van a templomnak, illetve magának az oktatásnak, az iskolának. A megmaradás, az azonosságtudat, kisebbségi identitás megtartása szempontjából, és hát valóban így, ahogy célzás is történt, hát én magam is a Marosvásárhelyi Orvos Egyetemnek oktatójaként nyilván azt vallom itt Marosvásárhelyen magyar tagozatos tanártársaimmal együtt, hogy fontos az anyanyelven való elsajátítása az ismereteknek, az óvodától az egyetemi képzésig, és hát itt Marosvásárhely szimbolikus helyszín, hiszen nem sokára, február 10-én 35 éves évfordulója lesz annak a gyertyás tüntetésnek, ami kb. 100 000 személyt vitt az utcára itt Marosvásárhelyen, pontosan az oktatás, a kisebbség oktatás kiteljesítése érdekében az óvodától az egyetemig. Tehát úgy gondolom, és evidencia, hogy egy magyar, történetesen magyar jelen esetben diák az egyetemen is könnyebben elsajátítja anyanyelvén az ismereteit, ami nem zárja ki azt, sőt, nagyon fontos követelmény az, hogy az ország nyelvét ismerje, hogy versenyképes legyen, hogy itthon tudjon maradni, a szakkifejezéseket megismerje, tehát a kettő természetes módon csak is együtt fejlődhet ki.
Az is érdekel, és várjuk a válaszát arra, hogy hogyan, miként kezelhetők a kisebbségek és a többségi társadalom közötti, hát, feszültségek.
Hát van egy jelenség, nyilván a kisebbség, többség között már csak mint hatalmi verseny zajlik, és ezért a többnyire a többség van hatalmon, bár nem mindig így van, tehát vannak olyan helyzetek, hogy akár az iszlám világban is, hogy most egy síta kisebbség, egy uralkodó, vagy akár a török példát is mondtam, annak kelet-anatóliai részén, ahol hiába van abszolút többségben a úgymond kurd kisebbség Törökországra nézve, mégis ugye nem rendelkezik megfelelő jogokkal. Tehát a többség, a kisebbség között mindig létezhetnek bizonyos feszültségek. Sajnos az is előállhat, hogyha valaki uralkodó helyzetbe kerül, és akár a házunk tájára is nézhetünk néha, hogy nem érti meg a időközben a saját számára kialakult kisebbséget. Tehát ami kisebbségben vagyunk, addig panaszkodunk, hogy bánnak velünk, ha mi kerülünk esetleg többségbe, akkor mi se leszünk annyira empatikusak, és nem adjuk meg azt, amit elvárnak tőlünk. Tehát ez nyilván egy igen bonyolult kérdés. És itt azért egy példát szeretnék adni, és talán párhuzamba hozni a mi erdélyi sorsunkkal is, és pedig ez a példa Észak-Írország, és pontosabban az Ír-sziget, az egykor Írország, ugye, az egy sziget volt, és ma is egy sziget, csak annak egy része, mint Észak-Írország, jelen esetben ugye az Egyesült Királysághoz tartozik, az az ország, amelynek jelenleg Károly királya és London a fővárosa, a pontos neve az Egyesült Királyság és Észak-Írország, tehát ez a pontos neve az országnak, és ott van, ugye, az Ír-szigeten, annak az észak keleti részén, maga az Ulster tartomány, az 9 részből, grófságból áll, és hát úgy adódott a történelem, hogy oda protestáns többségű skótok telepedtek, és Ulster tartománynak egy része protestáns többségűvé vált, és szemben a katolikus ír többséggel, ugye, és hát ezért alakult ki egy olyan rendezés, hogy ennek a tartománynak, illetve ennek az Ulsternek 6 része az Észak-Írország néven ugye az Egyesült Királysághoz tartozik jelenleg, és a többi a Írországhoz. Egyébként meg lehet, hogy amikor a második világháború rendezésére gondolunk, akkor ez a példa, amit mi egyébként, mint erdélyi magyarok talán nem ismerünk eléggé, ha azt mondom, hogy Ulster nincs igazán a köztudatban, azt hiszem. Pedig egy kicsit párhuzamba hozható akár a mi sorsunkkal is, hiszen az egy olyan rendezés volt, ahol a tartomány egy része az egyik országhoz tartozott, a végül a másik az nem. És itt hadd mondjam még el ennél a példánál, hogy jelenleg, ha valaki elmegy nem Észak-Írországba, hanem Írországba, amely jó 100 éve újból független államként létezik, azelőtt ugye az Egyesült Királyságnak része volt, akkor jelen pillanatban először a feliratok, akár a város jelző táblák is először az ősi gélnyelven vannak, és utána angolul, annak ellenére, hogy igazából az íreknek egy nagyon kicsi része beszéli úgymond a saját anyanyelvét, saját kisebbségi nyelvét, a saját ősi nyelvét, tehát angolul beszélnek alapvetően. Egy kicsit olyan ez, mintha Székelyföldön előbb rovásírással lenne, utána magyarul, vagy románul, vagy bárhogy. Kevesen tudják a rovásírás, de mégis az öntudat azt kívánja meg, hogy... És nyilván akkor az a folyamat is beindul, hogy elsajátítsák a saját ősi nyelvüket.
Igen, és mint mindennek, a kisebbségi jogoknak is megvannak a szintjei. Igaz, hogy ezt már részben egy kicsit érintettük, de jó lenne, hogy ha ezt a kérdéskört még lebontanánk.
Valóban beszéltünk magáról az autonómiának, az önrendelkezésnek a fogalmáról, és itt hadd mondjam el, akár ugye orvosként, egészségügyiként, hogy az autonómia egy teljesen természetes állapot. Tehát maga az egészségnek, a teljes életnek megfogalmazása azt jelenti, hogy valaki független életet él, nem függ másoktól, tehát önellátó, saját magát ellátó, hiszen a betegség, az egészségtől a betegséghez való folyamat szociológiai szempontból azt jelenti, hogy akár egy betegség során elveszíti az egyén az önellátó képességét, másnak a segítségére szorul, lehet, hogy már nem tud táplálkozni, és így tovább. Tehát az autonómia az egy abszolút természetes dolog, abszolút természetes, hogy önállóan és önellátóan éljek. És ezt, ha tovább fejlesztem erről az egyéni élet egészség szintről, akkor nyilván beszélhetünk személyi autonómiáról, személyi jogokról az egyén szintjén, vagy akár közösség szintjén különböző jogokról is. Itt alapvetően a kulturális autonómiát szoktuk ugye emlegetni, hogy egy-egy, akár most itt nemzeti kisebbségről beszélve, meg legyenek azok a kulturális intézmények, beleértve ugye hát ugyanakkor az iskolahálózat is, színház, stb. Intézmények, amelyek biztosítják az identitásnak a megőrzését, és nyilván itt aztán tovább mehetünk akár egy újabb szintre, ami a területi autonómia, ami nem jelent elszakadást, hanem azt jelent, és hát ilyen példák vannak világszinten, akár autonóm részekből áll maga Spanyolország is, ami azt jelenti, hogy nyilván megfelelő függetlenséggel rendelkező területek. Hát persze, ha ma a spanyol példát mondom, amikor már katalánok túlságosan akarnak önállósodni, akkor már a központi hatalom beleszól, hogy na eddig és ne tovább. Tehát nyilván itt is a szabad úgy fogalmazni, különböző szintekről beszélhetünk. Itt végül ennél a kérdésnél még adhatnák egy végezetül egy példát, amire így gondoltam, hogy megemlítem, hiszen az idén 200 éves évfordulóját fogja ünnepelni a Magyar Tudományos Akadémia. Ugye Széchenyi István ajánlotta fel egy éves jövedelmét az alapítással, 1825. november 3-án jött létre, májusban lesznek Budapesten különböző rendezvények, rendezvény sorozat, és hadd utaljak arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának két cikluson át elnöke, Vizie Szilveszter, valószínű sokan ismerik, akár televíziós beszélgető műsorokból, is, vagy tudományos ismeretterjesztő sorozataiból. Tehát ő maga, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, még 2004-ben, tehát úgy 20 éve egy bukaresti akadémiai ülésen pontosan ki tudta mondani azt, hogy mit jelent az autonómia, akár a tudomány és a közösség, a kisebbség szempontjából. Én azt hiszem, és azért mondtam, mint példa, hogy az is fontos, hogy egyenes beszéddel azért mondjuk ki azt, ami a mi igényünk, és hát aztán, hogy mi valósul meg, az majd menet közben kiderül, hogy milyen eszközökkel rendelkezünk, és milyen lehetőségeink vannak.
És ha már lehetőségek és igény, a kisebbségi jogok fejlődésének iránya ön szerint milyen pozitív változások várhatók?
Hát most nyilván, amint imént is beszélgettünk egyébként, ugye arról beszéltünk, hogy van fejlődés is, de van stagnálás is, vannak konfliktusok, vannak pozitív példák, sajnos kisebbségi problémák, háborús is vannak, de én talán most annyit mondanék, hogy ami az egész világ közvéleményét foglalkoztatja, hogy a világ első számú hatalmánál, ugye az Amerikai Egyesült Államok esetében éppen egy elnökváltás van folyamatban, nem sokára beiktatják ugye a november 3-án megválasztott Trump elnököt, aki bizonyára egy más típusú politikát, vagy részben nyilván is fog folytatni, és én úgy gondolom, hogy Amerika többet fog arra koncentrálni, figyelni, hogy a saját határain belül gazdasági, vagy akár emberjogi, vagy bármilyen kérdéseket meg tudjon valósítani, kiteljesíteni, és kevésbé a kisebbségi jogok és a sajátosan értelmezett demokrácia exportjára, ami nem mindig sikeres, azért valljuk be, tehát nem mindig hiába kényszerítem a szomszédomat, hogy ez egy finom étel, és ő is azt fogyassza, neki megvan az, hogy mi az ő ízlése, és hát nyilvánvaló, hogy Amerika a szabadságnak végül is egy példája a hazája, bár itt is azért zárójelben sok mindent megemlíthetünk, akár a kisebbségi jogok területén, vagy akár túlzott megnyilvánulásokat, de én úgy gondolom, hogy ha pozitív változásokat nézzük, akkor reménykednünk kell, hogy hátha valamelyest enyhülnek ezek a konfliktusok, akár minket érintő keresztény ellenesség is a világ számos pontján, akár mi erdélyi magyar sorsunk is biztatóan javulhat, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ehhez megfelelő népesedési mutatókra is szükség van, tehát mennyiségi mutatókra is szükség lesz.
Mit tehetünk egyénileg és közösségként a kisebbségi jogok előmozdítása érdekében?
Hát amennyiben egyénileg nézzük, akkor az egyik fontos dolog az, hogy tudjuk, ismerjük a jogainkat, és gyakoroljuk is őket, és ez részben rajtunk is múlik, tehát nyugodtan el lehet mondani akár anyanyelvünkön is egy-egy kérdést egy-egy hivatalba, vagy akár kérvényt beiktatni bizonyos helyekre, nem kell mindig a könnyebbnek tűnő utat választani. Például az Orvos Egyetemen is, aki államvizsgázik diák, megírhatja magyar nyelven is, igaz, hogy nem védheti meg, csak románul az államvizsgadolgozatát. Persze, ha magyarul írja, ahhoz kell egy román nyelvű 7-8 oldalas összefoglaló is, lehet, hogy ezben vannak nehézségek is, mert többet kell írni, de a fontos az, hogy gyakoroljuk egyrészt, tehát használjuk a lehetőségeinket, és sőt, az is fontos talán, hogy elvárjuk, vagy gyakoroltassuk, vagy másoktól is elvárjuk mindezt. De hát nyilván, ha tovább megyünk, akkor a közösség szintjén is, és hát ezért van a különböző érdekvédelmi képviseleti szervek, itt beleértve ugye hát a Erdélyi Magyarság fő érdekvédelmi szervezetétől egészen ugye van Mikó alapítvány is, vagy olyan szakmai csoportosulás, amely akár kisebbségi jogok problémák felvállalását képviseli, vagy ugye itt Marosvásárhelyen is vannak ilyen civil kezdeményezések, úgyhogy a közösség szintjén is van számos teendő, és hát én itt mindenképpen még egyszer kihangsúlyoznám az önrendelkezés autonómiának a kérdését, ami, amint itt elhangzott, ugye hát itt több szintről van szó, több lépcsőről, de hát a cél az az, hogy, hogy amennyiben lehet minél előbbre jutni, hiszen csak is úgy lehet előrelépni, ha meg lehet, hogy többet kérek, nagyobbat álmodok, és hát ha abból ha nem is az valósul meg, de, de meg lehet, akkor több fog megvalósulni, mint ha kevesebbet álmodok. Úgyhogy legyenek álmaink, és ugyanakkor gyakoroljuk, és gyakoroltassuk azokat a jogokat, amelyek nekünk járnak, hiszen mondanom sem kell, hogy, hogy összehasonlíthatatlan a helyzetünk jelenleg 2025-ben, mint volt rendszerben, amikor azért csak a szöveg volt, de azért azt nem tapasztalhattuk.
Így van, éljünk az álmainkkal. Az összhang utolsó perceiben professzor úr, visszagondolva az elhangzott kérdésekre és a válaszokra, ön mit tart fontosnak kiemelni ezekből, mit emel ki a legszívesebben, a végső következtetések tehát?
Hát igen, azt emelném ki, hogy mindenképpen jó lenne, hogy többség részéről, és mi magunk is lehetünk a magja mindennapi kis életünkben, adott helyzetekben, többségben úgymond, és akkor mi legyünk tisztelettel a másképp gondolkodók irányába, ugyanígy ezt várjuk el, akár mint nemzeti kisebbség, vagy különböző típusú kisebbség másoktól, hogy tiszteletet adjanak, elfogadják azt, hogy mi nekünk más az identitásunk, más a nyelvünk, másképp gondolkodunk adott helyzetben. Ez nem azt jelenti, hogy most össze kell borulnia, ugye akár a flamannak a valonnal, például Belgiumba, vagy különböző közösségeknek, vagy, de az az alapszint, hogy egymást elfogadják, tiszteljék, és én hinni akarom, hogy talán számos mély hullámvölgy után azért a világ ilyen téren is egy kicsit jobb irányba mozdul, és hát hinni akarom, hogy, hogy itt Erdélyben is élni tudunk azokkal a, az elért jogokkal, és ezeket meg tudjuk tartani, és bővíteni tudjuk, amelyek adatnak számunkra.
Úgy tudjuk, hogy vasárnap egy eseményre is sor kerül, így itt az alkalom, hogy ezt is ismertesse.
Így van, vasárnap január 12-e lesz, és ez egyfajta emléknap a magyar ember számára, hiszen ez az úgynevezett Donkanyari offenzívának a napja. A csúcsai majd Uribi áttörés, ugye több mint 200 kilométeres frontvonalon, ahol amelyet a magyar katonák, a második királyi magyar hadsereg katonái, illetve hát háttérben munkaszolgálatosok is ugye védtek, több mint, vagy mintegy 200 ezeres létszám, és ennek az emlékezete zajlik itt Marosvásárhelyen. 2003-tól minden évben megemlékezünk, a legelső megemlékezésen több mint 20 év, akkor 60 éves évfordulón, 1943-2003, akkor még 7 túlélő is volt, ma már nyilván nincsenek, viszont állítottunk 2005-ben a római katolikus temetőben egy donkanyari emlékművet, Bocskai Vince szobátai szobrászművésznek az alkotását, és ott minden évben megemlékezünk, és van, amikor egész években, vagy kiemelt években, ilyen volt a 80 éves évforduló, 2 éve például, akkor több rendezvényen is, tehát jelen esetben vasárnap este 6 órakor, sötétedéskor lesz megemlékezés a római katolikus temetőben a Donni áldozatok emlékművénél, és ilyenkor kórus éneke, harmónia kórus, lelkész, Szabó László tiszteletes, a szervezők részéről néhány beszéd, gondolat, ugye el szoktuk énekelni ott, ahol zúg az a négy folyó, és nyilván himnuszok, koszorúzás, gyertyagyújtás, és hát emlékezünk elsősorban az áldozatokra, hiszen ugyanez van, amikor a 35 éves vagy Marosvásárhelyi ugye áldozatokról emlékeztünk meg nem olyan régen, ugye, úgymond a forradalom, decemberi forradalom évfordulóján, hogy aki háborúba megy, az nem azért megy, mert hősé akar várni, hanem ha már viszik, akkor szeretné túlélni, és sajnos egyesek áldozatokká válnak. Itt Marosvásárhelyen amúgy összesen 277 személynek a nevét sikerült azonosítani, de ez az emlékmű, ez jelképesen nem csak a Marosvásárhely is, megjegyzem, nem csak, ha már kisebbségekről beszéltünk, akkor a magyarok kisebbségben vannak, összességében több áldozat volt a ugye, román, német, cigány, zsidó lakosság részéről, tehát mindannyian áldozatok voltak, akik ott vagy elpusztultak, vagy eltűntek, vagy megsebesültek, illetve a családtagok, akik szenvedtek, és sok ilyen áldozata van sajnos, mind a különböző totalitárius rendszereknek. Úgyhogy erre fogunk megemlékezni, és aki ideje van, évről évre megszoktunk, nyilván nem mindig ugyanazon a dátumon, van, amikor nem pont a napján, akkor sok szeretettel látjuk a római katolikus temetőben.
Professzor úr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük a válaszokat, köszönjük, hogy velünk volt.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és hát nyilván ez egy nagy téma, erről sokat lehetne beszélgetni, lehet is szükséges is, több oldalról megközelítve, akár többféle nézőpontból. Én úgy gondolom, hogy néhány példával, néhány gondolattal sikerült nekem is hozzájárulnom a saját látószögem szempontjából, és hát talán azzal fejezném be itt, amivel végül is a karácsony előtti időszak, az adventi időszak telt, hogy hit, ugye remény, öröm, szeretet, tehát ez kellene nem csak adventkor, hanem most is, és hogyha van szeretet, és van remény, és akkor hát, ha a kisebbségben élők jogai is valamelyest kedvezőbbek lehetnek.
Majd választ fogunk várni arra is, hogy hogyan tudják például a digitális platformok segíteni a kisebbségek jogainak érvényesítését és kulturális önkifejezését, vagy melyek például a legszebb emlékhelyek és emlékhelyek a nagyvilágban, hiszen ezeknek is megvolt annak idején a saját maguk összhangja. Kedves hallgatók, hát ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Ábrám Zoltán professzor nevében is. Elköszönök az összhang műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.